mester válaszok. Test és tudat elválasztható egymástól. A tudat teremtő ereje hozza el létre a testet. A buddhista szövegekben ezek mára kérdései. Miért? Miért nem érdemes foglalkoznunk ezzel? A szuttákban a válasz általában ezekre a függő keletkezés. Hogyan szolgálhat ez válaszul? Cser Zoltán válasza következik.
Hetedik kérdés, a test és a tudat elválasztható egymástól. A buddhizmus szerint nem. Tehát a buddhizmus a kettőségek feloldására törekszik. Ezért, ha a Buddha tanát megnézzük, akkor nagyon érdekes dolgokat látunk. Általában a kettősségeket úgy oldja fel, hogy ötöt csinál belőlük. Például azt mondja, hogy a forma és a forma, vagy a rupa, test, és a vicsnyán a tudat között még ott van három dolog. A vedaná, tehát az érzetek, vagy érzések, a szamsznyá, tehát a felismerés, és ugye a szamszkára, tehát az indítatások, vagy akár a személyiség, a karakter. Ami azt jelenti, hogy ezért szokták ugye egyes tanáraink is folyamat filozófiának nevezni a buddhizmust, mert nem arra épül, amire az egész nyugati filozófiai rendszer, hogy az anyag és a tudat kettősségére. Tehát nem abból, nem úgy írja le a valóságot, mert erre azt mondja a Buddha, hogy ez tévedés. Ez a nem tudásnak az egyik fajtája, az alapvető kettősség feltételezése, és nagyon érdekes, hogy ezt a kezdetektől fogva ő áthidalja. Tehát például a objektum és a szubjektum között ott vannak ugye a érzékszervek, tehát a látás, hallás, illatok érzékelése, ízlelés, tapintás és a tudat. Tehát, hogy folyamatok vannak, tehát átmenetek vannak mindig a kettőségeket egy ötös átmenettel. Vagy például a milyen kettősség van a gondolat és az érzés között, ott vannak a mérgek. A vágy, hara, kételj, féltékenység, öt méreg. Vagy ugye a megvalósítás, nem megvalósítás között ott van az ötösvény. De nagyon érdekes, hogy az ember így kicsit így nézegeti ezeket a szövegeket, és ugye kezdi megérteni a különféle számosságokat, akkor például azt lehet elég jól látni, hogy a kettőség helyett mindig öt bölcsesség, öt skandha, öt elem. Például a tér és a konkrét forma között ott vannak a többi elemek. Tehát ott van még a földelem mellett a vízelem is, a levegőelem, a tűzelem, és aztán jön ugye a tér. Tehát egy ötösséggel köti össze, és nem azt mondja, hogy van a forma, és van a tér. Úgyhogy akkor, amikor námarúpáról beszélünk, tehát név és formáról beszélünk, akkor ott mindig elmondják, hogy ez valójában az összkantha. Tehát ne úgy gondoljunk rá, hogy a náma a tudat és a rúpa a forma, hanem mindig az, hogy ez egy folyamat. Úgyhogy ez nagyon fontos, hogy nem választható a test a tudattól, ahogy korábban beszéltem róla, a tudat hatni tud a testre, gondolatok formájában, képzetek formájában, úgy is mondjuk, hogy képességeink vannak. Például biciklizni tudunk, az hol van? Tudatban és a testre hat. És a test is tud hatni a tudatra, tehát folyamatok vannak, ugye folyamatokat ír le a Buddha, tehát kerüli nagyon is a kettőségekben való tapasztalást, vagy a értelmezést, pontosan azért, mert azt mondja, hogy a legfontosabb oka nem tudás, az maga a kettősség. Tudat teremtő ereje hozza el létre a testet? Nem, mert a tantrákban igen, tehát ott ezt gyakoroljuk, de valójában a karma az, ami a fizikai test hátterében van, hiszen nem mi csináltuk a testet, nem tudom, hogy emlékszünk-e rá, vagy nem, de a szüleink gyártották a testet, és nagyon nehéz olyan pillanatot találni, én még nem is tudtam olyannal találkozni, aki az úgy érzi, hogy de ő csinálta a testet. Nem, tőlünk függetlenek tűnik, ugye ez a karmának a lényege. Hogy függetlenek tűnik, nem az, de annak tűnik. Ugye, nyilván ez már a kérdéseiről szól, ugye mára, amikor a Buddha eléri a bódhit, tehát a megvilágosodást, akkor ugye azt mondja, hogy ha minden illúzió, akkor nem mindegy, hogy most akkor nirvána vagy szamszára. És a Buddha azt mondja, hogy nem, mert nem szenvedünk. Nem mindegy. A szamszárában szenvedés van, a megvilágosodott állapotban nincs szenvedés, és nem mindegy. Az is illúzió, ez is illúzió a tapasztalás szempontjából, de nem mindegy, hogy hogyan éljük meg az illúziókat. Nyilván ez a célja, és ezért foglalkozunk ezzel, hogy a tapasztalásunknak a megtisztítása által rálássunk a szennyekre, a fájtlakra, és azoknak a megszüntetésével minőségi életet tudjunk élni, ahol nem feltétlenül kell szenvedni. Ugye a függőkedés, a karma leírása az arról szól, hogy a tudatból hogyan lesz halál, tehát egy 12-es folyamatot ír le, de nyilván ennek a másik oldaláról meg a szkandhák szólnak, hogy a formából hogyan lesz tudat. Tehát hogy hogyan hat pontosabban a forma a tudatra, függőkeletkezés, meg hogyan hat a tudat a formára, tehát hogyan jönnek létre a formák. Tehát az egyik az első nemes igazságból vezeti le a másodikat, a másik a másodikból vezeti le az elsőt. Lényegében ez a kettő között, a belsőből a külsőt, a másik a külsőből a belsőt.
Test és tudat elválasztható-e egymástól? A tudat teremtő ereje hozza el létre a testet. A buddhista szövegekben ezek mára kérdései. Miért? Miért nem érdemes foglalkoznunk ezzel? A szuttákban a válasz általában ezekre a függő keletkezés. Hogyan szolgálhat ez válaszul? Csöpel láma válasza következik.
Nos, hát ez egy komoly téma megint, ugye, hogy a test és a tudat. A test és a tudat, ugye. Nos, mi azt mondjuk alapvetően, hogy a tudat az egy tudatáram. Egy tudatáram. Tehát nem beszélünk egy bizonyos, hogy mondjam, arról, hogy a tudatnak van egy sosem változó eszenciája, vagy lényegisége. Erről nem beszélünk. De arról viszont igen, hogy a tudat olyan, mint egy folyó, mint egy áram, aminek nincs kezdete és nincs vége. Tehát egy folyó, aminek nincs eleje, nincs vége. Ez azt jelenti, hogy mindig áramlott és áramlani fog ez a tudat áram. Soha nem fog megsemmisülni, és soha nem vette kezdetét. Tehát így beszélünk a tudatról. Na most, ha ez így van, ugye, akkor a test viszonylatában ez egy érdekes dolog lesz. Azt jelenti, hogy ugye ez a testünk viszont egy nagyon is véges valami. Tehát ennek volt egy kezdőpontja, ugye, a fogantatásunk pillanata, és lesz egy végső pontja, a halálunk pillanata. Tehát ugye egy merőben más a test, ilyen szempontból egészen más, mint a tudat. Tehát a tudat egy kezdet és vég nélküli áram, a test pedig ugye egy kezdettel és véggel rendelkező valami. Ja? Most hogy jön a kettő össze? Hogy jön a kettő össze? Tehát most akkor a tudat teremti-e a testet, vagy ez hogy van? Hát ezt ugye sokféle módon lehet a szavakat értelmezni, de a tibeti buddhizmus az ezt nagyon szépen leírja, és azt mondja, hogy ugye a újra születésünk kezdőpontja a halálunk pillanata, amikor is a tudat elválik a testtől. Ja? Tehát a tudat egyszerűen ott hagyja a testet. Ilyen értelemben a tudatról és a testről úgy beszélünk, mint egy utazó, aki egy bizonyos időre beköltözik egy szállodába. Jó, tehát utazó, járja a világot, és akkor valami dolga van, és akkor elmegy egy városba, ott kibérel egy szállodába egy szobát, akkor ott lakik, mert tudom, egy 3 napig, és amikor dolgát végezte, akkor szépen kiköltözik a szállodába, és megy tovább. Tehát az utazónak azzal nincs vége, csak nem lakik már abban a szobában, igaz? Mert ehhez hasonlóan gondolunk mi is a testre. De ez nagyon pontosan le van írva, hogy ez hogyan történik. Tehát amikor meghalunk, akkor az az a pillanat, amikor kiköltöztünk a szállodából. Utána van az, amit úgy hívunk, hogy köztes lét állapota, amikor a tudatnak nincs fizikai teste, de van neki egy szellemteste, vagy mentális teste. Ja? Amit úgy hívunk, hogy bardoa, tibetül, bardoa, tehát a bardótest. Tehát ez a lény ugye létezik tovább, tehát nem oszlik föl, a tudat sem oszlik föl, ez is egy ilyen hiedelem, hogy akkor a tudat feloszlik. A tudat nem oszlik föl. A tudatnak ott a halálban, halál környékén vannak lehetőségei, hogy megtapasztalja a valódi természetét, ugye, a tiszta világosságot és így tovább, de függetlenül attól, hogy megtapasztalja vagy nem, lényeg az, hogy a tudat az nem oszlik szét, tehát nem semmisül meg, és nem esik részekre, és nem foszlik szét, hanem ugyanúgy megy tovább, mint ahogy az utazó megy tovább, ugye az egyik szállodából a másikba. Megy tovább. Mégpedig úgy, hogy nagyon hamar kialakulnak, ugye neki önmagáról érzései, nagyon hamar a halál után, nagyon hamar kialakulnak érzései, hogy én vagyok, és hogy én ilyen vagyok, és akkor önmagára először úgy tekint, tehát úgy érzi önmagát, amilyen az előző életében volt. Tehát nagyon is megvan ez az önazonosság érzete, vagyis ez folytatódik tovább a halál után. És akkor, tehát különböző tapasztalásai vannak, azután egy idő után ez átalakul, meggyengül ez az előző életről hozott emlék, kép önmagunkról, és kezd kialakulni az a kép, amilyenek leszünk a következő életünkben. Tehát a tudat itt formálja magát. Tehát egy olyan alakba kezdi formálni magát, amilyen a következő életben lesz. Ja? De ezt nem tudatosan csinálja. Ezt nem, egyáltalán nem tudatosan. Ezt a tudatban lévő karma formálja, és nem szabadon és nem tudatosan csináljuk. Tehát ilyen értelemben mondhatjuk azt is, hogy a tudat teremti meg a feltételeket a következő testre. Igazából, ha általánosságban beszélünk, de igazából nem úgy tudat, hogy a tudatosság, hanem a tudat a karmával együtt. Tehát igazából a karma teremti, de a karma nem más, mint a tudat. Tehát a karma az tudat. A karma nem a tudaton kívül lévő valamiféle, törvény, hanem az maga a tudat. Tudatban működő törvény, törvényszerűségek és erők, ez a karma. Ja? Tehát lényeg az, hogy így azután a tudat a karma segítségével, ha olyan a karmája, akkor eljut arra a pontra, amikor is új testet kell találnia. De ez sem akaratlagosan, nem választás alapján, hanem a karma meghatározza ezt. Tehát a karma valahova sodorja a tudatot. Olyan szülőkhöz sodorja, akiknek karmikusan az a sorsuk, hogy az illetőnek a szülei legyenek. Ja? De ez mind a karma, tehát ez nem egy tudatos, szabadon irányított folyamat, hanem ez egy sodródás, mint az álom. Az álomban is az ember nem választja meg, hogy mit akar álmodni, hanem a tudat csak sodródik, a karma sodorja. Ezt hasonlítják ugye egy viharban sodródó pehelyhez. tolpehelyhez hasonlítják. Tehát az, ahogy a szél fúj, a karma szele fúj, úgy sodródik a tudat. Tehát lényeg az, hogy a végén a tudat ugye belesodródik egy olyan helyzetbe, amikor egy hím és női ivar sejt ugye egyesül, és mint harmadik tényező ebbe betársul ugye a illető tudata. Abban a pillanatban azt hívjuk ugye a megtermékenyülés vagy fogantatás pillanatának, és akkor attól kezdődik ugye egy új élet, egy új testben. Egy új élet, egy új testben. Ja. Tehát mondhatjuk, hogy a tudat teremti, de nem úgy teremti a tudat. Nem úgy, mert minden a tudat, minden a tudat, minden a tudat. Most ugye azt mondjuk, hogy a kölcsönös függés. A kölcsönös függés, ez maga a karma. Az maga a karma. Tehát a kettő nincs igazából ellentétben egymásnak, hogyha azt mondjuk, a kölcsönös függés alapján jön létre az új élet, az ugyanúgy a tudat. A kölcsönös függés is a tudat, az is a tudat. Tehát a kölcsönös függés az nem a tudat fölé rendelt törvény. Ez egy nagyon fontos dolog, mert ugye sokan így gondolják, hanem a kölcsönös függés az szintén a tudat. Az mind a tudat. Az mind a tudat. Az mind a tudat. Az mind a tudat. Most ugye ehhez hozzá kell venni azt, hogy ez mind a látszatvalóság szintjén történik. A látszatvalóság szintjén. A látszatvalóság, ugye kétféle valóságról beszélünk a buddhizmusban, van a látszatvalóság, vagy álvalóság, vagy nevezhetjük hazugvalóságnak, vagy csalárdvalóságnak, vagy illúziónak is nevezhetjük, ugye. Lényeg az, hogy ez az egyik aspektus a valóságnak, a másik, amit úgy hívjuk, hogy végső valóság. Most a végső valóság, ugye a tudat természete, a tudat természetes állapota. Amikor a tudat természetes állapotában van, vagyis a fölébredett állapotban, akkor ez az egész nincs. Ez az egész nincs. Akkor nincs karma, akkor nincs semmi. Akkor ezek nincsenek. De a tudat az a látszat valóság, vagy álvalóságban működik, az szerint működik, az avaros tudat, és ez az egész dolog, amiről itt beszélünk, ez mind a látszatvalóság szintjén történik. Ezt nagyon fontos érteni. Nagyon fontos érteni. Ugye a végső valóság szintjén csak buddák vannak. Csak buddák vannak. Mindenki Buddha, és mindenki... Ugye annyi Buddha van, minden atomon annyi Buddha van, ahány atom van a Buddha, vagy a világegyetemben, és minden Buddhát Buddhafiak vesznek körül. Tehát ez ugye ez magának, a végső valóságnak egy illusztrációja. A végső valóságot nem lehet leírni szavakkal, de illusztrálni lehet, hogy az embernek azért valamiféle képzete legyen róla, elképzelése legyen róla. Tehát lényeg az, hogy ez mind a látszatvalóság szintjén működik. Ugye az inkarnáció, ez a sodródás, a születés, öregség, betegség, halál, karma, kölcsönös függés, ez mind-mind mulandóság, ez mind a látszatvalóság szintjén történik. Mind a látszatvalóság szintjén történik. Ezt nagyon fontos érteni. Nagyon fontos érteni. Tehát végső értelemben nincs miről beszélni. Nincs miről beszélni. Ja? Végső értelemben nincs miről beszélni.
Test és tudat elválasztható-e egymástól? A tudat teremtő ereje hozza el létre a testet? A buddhista szövegekben ezek már a kérdései. Miért? Miért nem érdemes foglalkoznunk ezzel? A szuttákban a válasz általában ezekre a függő keletkezés. Hogyan szolgálhat ez válaszul? Farkas Pál válasza következik.
Azt gondolom, hogy a test és tudat nem elválasztható egymástól. Az egy dolognak a színe és a visszája. Tehát egy folyamatosságnak a része tulajdonképpen, amiben a test nyilván egy durvább alkotó, mint a tudat és a tudatnak a különböző elemei, vagy azt mondhatnám, hogy a tudatosságnak a különböző aspektusai inkább. És de nyilván kell hozzá egy fizikai reláció, hogy a tudat valamilyen módon képes legyen kifejezni magát. Ugye a tibeti buddhizmusban van egy sajátos hasonlat, a vak és a béna hasonlata. Ugye amikor is a test, amelyik a meglehetősen erőteljes és fizikailag alkalmas hordozó, ugye a hátára veszi a tudatot, amelyik viszont látja maga körül a dolgokat ellentétben a testtel, ami vak. Tehát ugye a vak test és a béna tudat együttműködése ugye az, ami szimbolikusan bekövetkezik. Magyarul ugye a tudatnak kell egy hordozó, amiben megnyilvánul, a testnek viszont kell valami, ami a megnyilvánulásait irányítja és rendezi. Úgyhogy a saját felfogásom a test és a tudat viszonyára ez. Talán azért már a kérdései ezek a buddhista szövegekben, mert az ember hajlik arra, hogy különféle dolognak képzelje a testet és a tudatot, illetve a tudatnak a különböző megnyilvánulási formáit. Azt gondolom, hogy azért nem érdemes foglalkoznunk ezzel a kérdéssel, mert megint csak oda jutunk, hogy egy olyasfajta, mondjuk azt, hogy idézőjelbe téve tudományos szempontból érdekes kérdést kezdünk el látványosan csúcsálni, aminek a segítségével aztán nem távolodunk el a szenvedéstől, hanem inkább közelítünk felé. Ugye nyilvánvalóan nem fogunk találni egyértelmű és mindenki számára elfogadható megoldást, és a Buddha pedig ugye mindig nem véletlenszerűen emeli ki azt, hogy csak a szenvedést tanítom, és a szenvedés megszűnését. Egyszerűen azokat a kérdéseket úgy gondolja, hogy jobb félretenni, amelyek inadekváltak ennek a kérdésnek a szempontjából. Úgyhogy teljesen mindegy tulajdonképpen ilyen szempontból, hogy a test és a tudat viszonya milyen, vagy mennyire kiegyensúlyozott. Egy dolog biztos, hogy test is és tudat is kell ahhoz, hogy az ember egyrészt a szenvedést megtapasztalja, másrészt meg a szenvedéstől képes legyen megszabadulni. Így aztán ugye azt gondolom, hogy ezzel a dologgal különösebben nem érdemes foglalkozni. A függő keletkezés az nekem sokkal inkább a szenvedés keletkezésére és a szenvedés megszűnésére utaló tanítás, tehát amelyik elmondja azt, hogy abban az esetben, hogyha a késztetéseink, az indítatásaink, a motivációink, az alapvető elképzeléseink és mozdulataink és szavaink tudatlanságból származnak, és a tudatlanság alatt itt sok mindent lehet érteni, de elsődlegesen nyilván a karmának a nem ismeretét és a négy nemes igazságnak a be nem látását sorolhatjuk ide, akkor a tapasztalásunkban előbb-utóbb ugye megjelenik egy olyasfajta eltérítő tényező, ugye, amit a buddhizmus szomjként vagy vágyként, illetve hozzá kapcsolódóan megragadásként vagy ragaszkodásként nevez meg, ami a dolgokat mindig a szenvedés irányába, a szenvedésteli létezésben létrejövés irányába viszi, és abban az esetben, hogyha ettől képesek vagyunk tartózkodni, ugye abban az esetben a függő keletkezésnek ezek a láncszemei, keletkezés irányú láncszemei egyszerűen széthullanak, tehát ha az ember képes lesz arra, hogy úgy lássa a dolgokat, ahogy vannak, és ebben az esetben nyilván adekvát válaszokat ad erre, azaz vagy megnyilvánul, vagy pedig nyugalomban marad.
Test és tudat elválasztható-e egymástól? A tudat teremtő ereje hozza el létre a testet. A buddhista szövegekben ezek mára kérdései. Miért? Miért nem érdemes foglalkoznunk ezzel? A szuttákban a válasz általában ezekre a függő keletkezés. Hogyan szolgálhat ez válaszul? Mireisz László válasza következik.
Nos, akkor tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. A kérdéssel kapcsolatos meglátásaim a következők. Hát elég összetett a kérdés, mert több kérdés sűrűsödött ebbe az egy pontba, mert egyrészt az, hogy elválasztható-e egymástól a test és a tudat, ugye ez egy külön kérdés. Utána, hogy a tudat teremtő ereje hozza létre a testet, ez egy következő. Azután, hogy a márám mit szól ehhez, az megint csak egy másik kérdés. És hát még itt továbbiakban is vannak olyanok, hogy miért nem érdemes foglalkozni ezzel. Hát mindjárt ezzel kezdem, a végével kezdem. Tudnék nem, hogy miért nem érdemes, hanem nagyon is érdemes foglalkozni ezzel. Tudnék, amire az előbbi kérdés vonatkozik, tehát, hogy a buddhista szövegekben mára kérdéseinek tulajdonítják a testtel kapcsolatos problémákat, az arra vonatkozik, hogyha valaki túlságosan sokat foglalkozik a testi folyamataival, vagy mondjuk úgy, hogy kizárólag a testi folyamataival foglalkozik, és nem érdekli őt az, hogy a test az, hogy honnan nyeri a jellegét, és egyáltalán mi mozgatja a testet, meg egyebek, hanem leszűkül arra, hogy a testiséggel foglalkozzon. Nos, hát ez valóban azt jelenti, hogy eltávolodott a forrástól, és hát végső soron valóban kizárólag csak egzisztenciális kérdésekre függeszti a tekintetét. Tehát ebből a szempontból, ha pusztán csak a testtel foglalkozunk, akkor valóban az mára körébe tartozik. Viszont az, hogy érdemes ezzel foglalkozni, arra viszont azt kell mondanom, hogy igenis nagyon is érdemes foglalkozni, különösen a test és a tudat viszonyával. Tudnék, abban nagyon-nagyon sok minden kódolva van. Részben nem is tudom, hogy honnan induljunk ki, akkora téma ez. Tudnélik maga, ugye a buddhista alaptanítások viszonylag leszűkítették ezt a kérdést, nevezetesen arra, amit ugyan nem magyaráznak meg, de mégis ez a helyzet, és ez jön ki a tanításokból is, hogy tulajdonképpen a test az olyan, mint a tudatnak a hordozója, tényleg olyan, mint a lovasnak a ló, hogy tehát a test hordozza a tudatunkat, tehát ilyen értelemben nagyon is fontos, hogy a test egészséges legyen, nagyon is fontos az, hogy a tudat és a test közötti viszony az tudatos, átlátott, harmonikus legyen. Tehát mindenképpen ez egy nagyon izgalmas kérdés, ez a viszonyrendszer, hogy viszonyul a tudat a testhez. Ha most a tanítástól teljesen elvonatkoztatunk, akkor is megállapíthatjuk azt, hogy a lelki tudati működések megelőzik a testi működéseket, következésképpen a lelki tudati működések befolyásolják a test működését, és tovább vihetjük, hogy a lelki és tudati működések meghatározzák a testi működéseket. Tehát lényegében véve minden testi funkció visszavezethető lelki tudati funkcióra. És itt nem pusztán csak a pszichoszomatikus megközelítésről van szó, annál sokkal, de sokkal többről. Arról van szó, hogy a tudati létünk után képződése a test. Ezek szerint tehát amilyen lelki vagy tudati állapotban vagyunk, tulajdonképpen olyan a testi létezésünk is, és a testi működések is. És bizony nem egyszer tapasztalhatjuk azt is, hogy testi betegségeknél valamilyen tudati problémát kell felfednünk ahhoz, hogy ez a betegség ténylegesen meg tudjon gyógyulni. Azon a szinten maradunk, hogy van egy testi betegség, és az ellen beszedünk egy gyógyszert, akkor valóban az márák körébe tartozik, mert ott egyszerűen csak egy testi egészséget akarunk, anélkül, hogy a mögöttes problémát felfednénk, anélkül, hogy meggyógyítanánk azt a lelki-tudati problémát, ami magát a testi betegséget okozza. Ez valóban mára körébe tartozik. De az, hogy tudjuk, hogy a test és a tudat között milyen a viszony, milyen lehetne főleg, az már a tanítások körébe tartozik, és nagyon is fontos, hogy erről a kérdésről beszéljünk. Tehát itt elsősorban a kája, két fogalom van magáról a testről, az egyik a kája, a másik a sarira, a sarirát inkább a jóga szokta használni, arra is ki fogok térni. Először nézzük a buddhista megközelítését a dolognak. A buddhista káják tana az arról szól, hogy a tudat különféle testeken képes hordozni önmagát. Természetesen ide tartozik a fizikai test, de ennél magasabb és szubtilisabb testek is léteznek, ami elégséges lehet arra, hogy a tudat léte fennmaradjon. Tehát van egy olyan tudatállapot, amikor nem feltétlen kell fizikai test ahhoz, hogy fennmaradjon, hogy képes legyen létezni, hanem a fizikai testnél szubtilisabb testek is képesek hordozni a tudatot. A kája tan azt mondja, hogy tulajdonképpen három, illetve egész pontosan négy kája van. Ez a négy kája a Nisya Dharmata kája, a Nirmana kája, a Szambhoga kája és a Dharma kája. Az első test azt általában kiszokták hagyni, mert azt tulajdonképpen szó szerint azt jelenti, hogy az előcseppenő törvénytest. Tehát a Nisya előcseppenni törvény, Dharma törvény, tehát az előcseppenő törvénytest, ez tulajdonképpen a hétköznapi fizikai testünk, nem is kell nagyon magyarázni. Erről a tanítás azért nem beszél, mert hát ez van, ez adatik, ez eleve minden embernek, aki létezik, ez a test, ez adott. A további tanok azonban, további hát tanítások a testtel kapcsolatban azonban már nagyon érdekesek abból a szempontból, hogy a Nirmana kája, a Szambhoga kája és a Dharma kája egyre szubtilisabb, egyre finomabb testi működéseket takarnak. Ez azt jelenti, hogy tehát, hogy a tudat egyre inkább tanulja azt a létmódot, hogy finomabb, szubtilisabb testi hordozókon is létezni tudjon. Következésképpen ez odáig is elmehet, hogy ha megszüntetik a fizikai testet, akkor nem szűnik meg maga a tudat, mert egy fizikai testen túli hordozóban létezik, és ezt nem csak itt a buddhizmusban találjuk, hanem ezt rá fogok térni a hinduizmusban is, illetve bizonyos értelemben a imaginációs gyakorlatok során is ez jön elő, amikor különböző istenalakokat, istadévatákat imaginálnak a gyakorlók, és abba beleköltöznek kvázi, a maguk által imaginált istenalakot magukra öltik kvázi, és ekkor maga ez az istenalak veszi át a testnek a szerepét, mert a tudat képes megmaradni benne, hát ha persze meg tud maradni, és ezt megfelelő módon gyakorolta. Tehát egy rendkívül összetett kérdés. Na most visszatérve a kájákra, tehát a Nisyanda Dharma kája az az alaptest, az az előcseppenő törvénytest, ami gyakorlatilag minden test ilyen, tulajdonképpen minden fizikai test ilyen. Ez a tudatnak a hétköznapi szinten a hordozója. Aztán mivel az emberek többsége naív, realista, materialista és teljesen alá merült az érzékszervi tapasztalásba, ezért egyre inkább úgy gondolja, hogy ez a fizikai test az, ami valóság, és a lelki, tudati háttérrel nem is foglalkozik. Mi meg ezekkel az emberekkel nem foglalkozunk, mert ez nem a buddhizmus körébe tartozik. De általában az emberek így gondolkodnak. Fontos, hogy milyen a test, fontos, hogy a test ne betegedjen meg, fontos, hogy a test az egészséges legyen, vigyázunk, hogy nehogy van, hogy baj legyen, stb. Stb. De ugyanakkor meg nem fontos, hogy a lélek ne betegedjen, nem fontos, hogy a tudat milyen, nem fontos, hogy a szellemi életünk milyen. Tehát el vannak az emberek tolódva a fizikalitás felé, ezért mondom, hogy naív realisták többségében, és egyszerűen azt gondolják, hogy a testtől függ az, hogy például milyen hosszú ideig élünk, vagy milyen egészségesek vagyunk, holott ez nem így van, a tudattól, a lélektől függ, ezért a tudatot és a lelket kell művelni ahhoz, hogy a test is egészséges tudjon lenni. Na most, ha a buddhista tanítást nézzük, akkor tehát van a Nisiandha Dharmakája, a hétköznapi test, van a ami már konkrétan a gyakorlatok körébe tartozik, az a Nirmánakája, a Szambhogakája és a Dharmakája. Ugye azt mondhatjuk, mindenki hallotta már azt a tanítást, hogy Buddha Dharma testben él. Igaz, ezt jelenleg is él Buddha, a megvilágosodott, de Dharma testben van. Tehát nem fizikai testben van, hanem Dharma testben. Az a Dharma test, amiben Buddha él, az tulajdonképpen nem más, mint az előbb említett Nirmana, Szambhoga és Dharma kája hármasságának a legmagasabb szintje, tehát a Dharma kája, vagyis Buddha Dharma kája, Dharma kájában, Dharma testben él. De hogyan jut el az ember a Dharma kájához, ugye, ami sok mindent jelenthet, mindjárt majd a részesen is kitérek rá, de első körben mindenképpen tehát egy olyan hordozó, a tudatnak egy olyan hordozója, ami nincs alávetve az időnek, nincs alávetve a különböző fizikai, világi dolgoknak, hanem ezektől teljesen függetlenül létezik, ezért mindaddig, amíg a tudat képes ebbe önmagát megtartani, addig a tudat is idő felett és fizikán túli világban létezik, tehát tulajdonképpen időtlenül, végtelen időkig képes létezni, ha képes a dharmakáján a tudatot megtartani. Ahhoz azonban, hogy idáig eljusson, először a nirmánakáját kell tulajdonképpen átélnie, majd a szambhogakáját, és végül a dharmakáját. A nirmánakája szó szerint azt jelenti, hogy nirmána szét Nirmana kája, a szó szerint azt jelenti, hogy szétforgácsolt, szétirányuló tulajdonképpen, valahogy így lehetne fordítani, és valójában egy kicsit hasonló ahhoz, mint amit talán a hallgatók közül vannak, akik a hermetikus tanításokat ismerik, kicsit hasonló ahhoz, mint amikor a hermetikus tanítás a Nigredóról beszél, tehát egy kicsit hasonlít a feketeséghez, a testi működésektől való eltávolodáshoz. Tehát amikor tulajdonképpen leszámolunk a testnek a prioritásával, így lehetne röviden mondani. Amikor leszámolunk a test prioritásával, vagyis rájövünk, rádöbbenünk arra, hogy nem a test az elsődleges, hanem a tudat az elsődleges, ekkor egy ilyen széteséses, kvázi széteséses állapoton megyünk át, amikor tulajdonképpen úgy is mondhatnám, hogy egy kicsit úgy meg is hal a testünk, de csak szimbolikusan meg is hal a testünk, mert a tudatosság elfordul tőle, most idézőjelben, nem véglegesen és nem teljesen, szimbolikusan, de mégis ez történik. Tehát ez a nirmánakája, egy ilyen szétforgácsolt test, vagy hogy is lehetne ez, mi erre a jó szó, hát most nem találok erre jó szót, de tehát itt igazából arról beszélünk, hogy megszűnik a korábbi testtudat, és egy új testtudat kezd kialakulni, amikor már tudjuk, hogy a tudat elsődleges, és nem a test. Korábban úgy gondoltuk tehát, hogy a test az elsődleges, és ennek valamiféle belső járuléka a tudat vagy lélek, viszont ha a nirvana káját magunkra öltjük, akkor onnantól kezdve tudjuk, hogy nem a test az elsődleges, hanem a tudat az elsődleges. Talán úgy mondhatnám ezt egy a gyakorlatban is, hogy az az ember, aki szilárdan megvan arról győződve, hogy lelkileg és tudatilag kell magát egészségesnek tartania ahhoz, hogy a teste is egészséges legyen, nos, ennek az embernek már nirvana kája teste van. Nirvana teste van, tehát nirvana kájában él. És ennek eredményeképpen tehát elindult egy olyan úton, amikor a test kezd átalakulni. Konkrétan is és szimbolikusan is kezd átalakulni. A test bizonyos funkciókban finomodik, egészen szubtilis szinteket ér el, más szempontból pedig egyre inkább a tudat magára építkezik, ha szabad így mondanom, magára támaszkodik, maga lesz a saját maga a támasza, mint ahogy ugye a jogácsárinak mondják a nir államban a tanításban, hogy nincs támasza a tudatnak, tehát ez a végső cél, de itt még azért a nirvana kájánál még van támasz, de már kiderült, hogy nem a test az elsődleges, hanem a tudat az elsődleges. Amikor valakinél ez az élmény elmegy odáig, hogy komoly tapasztalatokat szerez erről, az a szambóga kája a gyönyörtest. A gyönyörtest, mert egyszerűen ráébred arra, hogy és ezt mondhatjuk nyugodtan, hogy egy gyönyör élmény, ráébred arra, hogy a tudat mindenek felettisége által a testet befolyásolni tudja, tehát alakítani tudja a tudat alakítása által, és ez egy fantasztikus nagy élmény, és fantasztikus jó élmény is ugyanakkor. Ezt összevetném egyébként a hermetika albedójával, tehát a fehérséggel. Ugye a hermetikában úgy van, hogy a nigredo, albedo, rubedo, ez a három olyan nagy állapot, amin átmegy a beavatott, amikor eléri a végcélját. Itt is tulajdonképpen ennek megfelelően a nirvana kája, szambóga kája, dharma kája, hármasság hasonlóképpen egy ilyen állapotokon való átmenetet jelent. Az elsőnél megszűnik a test prioritás, tudata prioritása, a másodiknál jön egy élmény, amikor ráébred az ember arra, hogy bizony a tudat az elsődleges és nem a test, a tudat az elsődleges és nem a világ, és a tudatot kell művelni, nem a testet és nem a világot. És a legutolsó szint, amikor a tudat képes ezen túl jutni, és képes eljutni a tanítás összességéig, képes eljutni, hogy felismeri azt, amit a jogácsainak úgy mondanak, hogy csak tudat van, de ezt most nem filozófiai szinten, vagy gondolkodás szinten, hanem tapasztalás szinten, tehát meg tudja tartani a tudatát önmagába, vagy meg tudja tartani a tudatát az ürességbe, így is mondhatom. Na ez a dharmakája, ez a törvénytest, a mindenek felett álló törvénytest. Úgy is mondhatjuk, hogy a buddhizmus összességének a foglalata, ugye, és ebbe van Buddha, ebbe a dharmakájába időzik időtlenül Buddha, de úgy is mondhatjuk, hogy a tanítás összességének a lényege, tehát, hogy valaki ráébred arra, teljes mértékben ráébred, tehát nem csak gondolatilag, meg filozofikusan, hanem teljesen tapasztalatilag és élményszerűen, hogy a tudat, hogy csak tudat van, ugye Citta Mátra váda, a tudat mértéke mindennek, vagy nir államban a váda, ami azt jelenti, hogy támasz nélküli tudat, tehát egy olyan tudat, aminek nem kell a létezéséhez támasz. Röviden, nagyon röviden így szól a buddhista tanítás, de ehhez ezt kiegészíteném a Nátha Szitthák által használt gyakorlatokkal, amelyek tulajdonképpen ilyen védőistenek, és hát ott a gyakorlat, ugye olyan imaginációs gyakorlatok vannak, amelyek során természetesen már koncentrálni és meditálni tudó emberek imaginálnak isteni alakzatokat, tehát elképzelnek olyan isteni alakzatokat, amelyek tulajdonképpen nincsenek is, de olyan intenzíven tudják ezt elképzelni, hogy kvázi megjelenik a tapasztalásba, és amikor ez megjelenik, akkor tudatilag áthelyeződnek ebbe az isteni alakba. Tehát tudatilag átköltöznek most szimbolikusan ebbe az isteni alakba. ez olyan szintig tud működni, olyan szintig is a gyakorlatok során ezt meg lehet valósítani, hogy amikor valaki meghal, akkor a halála előtt az általa teremtett, imaginált, általa létrehozott Isten alakot ölti magára, és nem hal meg. Tehát nem lesz, aki meghalljon, mert átköltözik idézőjelbe a, egy imaginált, tulajdonképpen képzeletbeli, de a képzelet teremtő által, képzelet teremtő ereje által valóságossá tett jelenségbe átköltözteti önmagát, átköltözteti a tudatát, és ennek eredményeképpen nem hal meg. A hétköznapi halál az mindig arról szól, hogy az ember a testet gondolja mindenek előttinek, és ezért, amikor a test szétesik, akkor ő maga is megszűnik. Ez a halál. Egyébként a tudat nem szűnik meg, hiszen megy tovább, vándorol tovább, és egy új testbe vándorol, de itt megint csapdába esik, megint azt hiszi, hogy a test a fontos, megint a test kiszolgálására, stb. Arra szánja az életét, hogy a testét kultiválja, a testét helyezi előtérbe, és a halál pillanatában ez megint szétesik, és a tudat megy tovább. Tudatnak bizonyos megmaradt részei, ugye erről majd esetleg később lehet beszélni. Tehát így módon, hogyha komolyan veszük a jogácsára tanítást, komolyan veszük a buddhizmust, akkor megtanulhatjuk azt, hogy a test az a tudat hordozója. A test az a tudat utánképződése. Tulajdonképpen a test leképezi a tudat működését. Ugyanúgy működik, mint a tudat, csak egy durvább közegbe, tehát egy durvább közegbe megnyilvánul, és ezért a test válik, a test lesz a tudat hordozója. Tehát ilyen értelemben mindenképpen fontos nekünk buddhistáknak, hogy gyakoroljuk a csaktudattant, a jóga, a buddhista jóga rendszerét, hiszen ugye a Mahayana két iskolából áll, a középösvényből, a Magyemakából és a jógácsárinok tanításából, tehát a jógácsárából, ami a jógácsára pedig azt jelenti, hogy a buddhista jóga, ami a tudatot igázza, tehát a tudatot fékezi, tudatot kontrollálja, mégpedig abban az értelemben kontrollálja, hogy a tudat ne gondoljon, ne tételezzen fel olyan nem valóságos szituációkat, mint amiben a hétköznapi emberek élnek, hogy a test az a valóság, és a lélek és a tudat pedig nem valóság. Na ez végül is azt eredményezheti, hogyha valaki ezt így gondolja, hogy amikor a test meghal, akkor ő maga is meghal, és ilyen értelemben tulajdonképpen semmiféle lehetősége nincs sem a megszabadulásra, sem a megvilágosodásra, sem a felébredésre. Tehát nekünk buddhistáknak arra kell törekedni, hogy tudatosítsuk, egyre jobban tudatosítsuk, tapasztalatokat szerezzünk, a meditációba élményként átéljük azt, hogy a tudat az elsődleges. Hogyha a tudat rendezett, akkor minden rendezett, ha a tudat rendben van, akkor a test is rendben van, tehát ennek eredményeképpen egyfajta élményt tudunk szerezni a test és a tudat viszonyáról, és arról, hogy ebbe a viszonyba a tudat, a lélek, a tudat a meghatározó, tehát ezt kell művelnünk, és ezt a tudatot, ezt a művelt, kontrollált, ellenőrzött és kézben tartott tudatot kell tudni aztán különböző szubtilis hordozókon keresztül elvezetni egy olyan hordozóba, egy olyan el nem múló hordozóhoz, egy olyan el nem múló hordozót átélve, amely a tudatnak biztosítja, tulajdonképpen a megvilágosodást biztosítja, a halál túlélését is akár. Tehát ez egy nagyon izgalmas kérdés. Még egy gondolatot szeretnék avval kapcsolatban is mondani, hogy visszatérve, ugye tudjuk, hogy a buddhizmus az a hindu tradícióból, a védikus tanításokból alakult ki. Maga Buddha sem titkolta soha, ő azt mondta mindig, hogy prevédikus tanítás az övé, tehát a védák előtti védákhoz kanyarodik vissza, és a védák eltorzítását, amit a bráhmanok az idők során elkövettek, azt szerette volna kiiktatni, és az eredeti védikus tanítást újra életre kelteni. És ebből a szempontból azért a hindu jóga is nagyon izgalmas, tudnék, ott is van egy olyan fogalom, ami ezt nagyon érzékelhetővé teszi, hogy hogyan is történik a jogiknál az átépítkezés egy láthatatlan testbe, egy olyan testbe. Egyébként azt, hogy látható és láthatatlan test, ezt az evangéliumok is használják, ezt a kifejezést. Tehát a kereszténységen belül sem ismeretlen az, hogy egy láthatatlan testbe létezni, nem a buddhizmus sajátja, sőt majdnem minden tradíció beszél erről. De a hindu jóga is tulajdonképpen nagyon szemléletesen elmagyarázza, hogy amíg a testnek a úgynevezett dósák, ez egy ajurvédikus fogalom, és azt jelenti, hogy ártó energiák, tehát amíg az ártó energiák a felépítő kövei, addig mindenféle betegségben szenvedünk, és hol az egyik ártó energia, hol a másik szabadul el, és okoz betegségeket. Ám, hogyha kontroll alatt tartjuk ezt a három erőt, és sikerül egyensúlyba tartanunk, mégpedig egy nagyon magas egyensúlyba, akkor ezek átalakulnak tejas, ojas és pránává, tehát prána, tejas, ojas. Ezek már, azt mondja a jóga, a szuksma sarírának az alkotó elemei. A szuksma sarira pedig szó szerint azt jelenti, hogy szuksma megteremtett sarira, tehát létrehozott, megteremtett sarira. A sarira az test, tehát tulajdonképpen a szuksma sarira az azt jelenti, hogy létrehozott test, megteremtett test. Mégpedig azáltal tudjuk ezt megteremteni, hogy egyensúlyban, mégpedig nagyon magas szintű, tehát nem hétköznapi szintű, hanem nagyon magas szintű egyensúlyban tartjuk azokat az erőket, amelyek a testet alkotják. Tehát, hogyha képesek vagyunk ezeket az erőket magunkban kontrollálni, ami egyébként ugyanúgy tudati erők, mint például a prána, aminek a dósa aspektusa a vata, az a gondolkodással függ össze, és a gondolkodás sebessége határozza meg, hogy a prána, illetve hétköznapi szinten a vata hogyan áramlik bennünk. Amikor tehát mondjuk van egy mozgássérült valaki, akkor ott gondolkodási problémák vannak, a gondolkodásban vannak olyan problémák, amelyeket meg kell gyógyítani ahhoz, hogy maga a vata dósa által okozott problémák is helyrejöjjenek. Na és ugyanígy a többi energiával, tehát a prana, tejas, ojas, ez három olyan szubtilis energia, amely tehát a szuksma sarírát alkotja, és a szuksma sarira pedig tulajdonképpen létrehozott test. Teljes neve az is lehetne, hogy az a tudatos egyensúly által létrejövő test. Tehát amikor tudatos egyensúlyt tartunk a lelki tudati folyamataink között, akkor létrejön egy olyan hordozó, amely már nem fizikai, ami már nincs kitéve, alávetve az időnek, és amely alkalmas arra, hogy az ember visszatérjen abba az uralt állapotba, ahonnan az egész folyamat kizuhant. Most tehát, most anélkül, hogy túlságosan belemennék a hindu jogába, visszatérve a buddhizmushoz tehát, a fontos az, hogy a test és a tudat viszonyában előbb-utóbb állást tudjunk foglalni, mégpedig úgy, hogy tapasztalatokat szerzünk. Tapasztalatokat szerzünk arról, hogy amikor az érzelmeink áramlanak a testbe, hiszen az érzelmek azok a vízzel vannak összefüggésben, tehát a víz áramlik a testben, de amögött érzelmi folyamatok állnak. Tehát igazából véve, ha az érzelmileg rendben vagyunk, akkor a vízháztartásunk is rendben van, akkor a kapadósánk is rendben van. Tehát ha tapasztalatot szerzünk arról, hogy lelkileg, tudatilag kell magunkat egyensúlyba tartani, rendbe tartani, tudatossá tenni, és ennek eredményeképpen azt tapasztaljuk, hogy köszönjük, jól vagyunk, már testileg, akkor, és erről egy élményt szerzünk, akkor elindultunk azon az úton, amit a nirmánakája, szambogakája és dharmakája hármassága kifejez, vagyis egyre szubtilisabb és szubtilisabb testi hordozó lesz a tudatnak, aminek eredményeképpen eljuthatunk oda, mint ahova Buddha, aki tehát dharma testben él.
Test és tudat elválasztható-e egymástól? tudat teremtő ereje hozza létre a testet. A buddhista szövegekben ezek mára kérdései. Miért? Miért nem érdemes foglalkoznunk ezzel? A szuttákban a válasz általában ezekre a függő keletkezés. Hogyan szolgálhat ez válaszul? Pressing Lajos Lilávagyra válasza következik.
Sok kérdés sűrűnek telít egybe, de azért alapvetően a mindegyik a testiség körül forog. Tehát mondjuk onnan érdemes kiindulni, hogy megvizsgáljuk a test természetét, hogy mi is a test. Hát korábban, hogy ezt megállapítottuk, hogy végül is nincs semmi olyan tapasztalat, ami a tudattól elválasztható lenne. És ez persze fordítva is így van a buddhizmusban, ugye? Tehát nem úgy van, hogy tudat valóságos és csinálja a dolgokat, hanem a valóságnak van egy olyan aspektusa, hogy megjelenik valamilyen tartalomként, és van egy olyan aspektusa, hogy ez a tartalom tudatos is. Egymást kölcsönösen feltételezi, és elválaszthatatlan egymástól a két oldal. És a káprázat, vagy az alapvető nem tudás, az ugye a buddhista hagyomány szerint pont abban rejlik, hogy ezeket tévesen kettőnek látjuk, vagy különbözőnek látjuk, mint hogyha lenne külön tapasztaló tudat, és lenne külön tapasztalt jelenség. Most ebben az értelemben tehát a test maga is csak egy jelenség, egy tudat által tapasztalt jelenség, tehát azt mondhatnám, hogy a test, mint önmagában, ugyanúgy nem létezik, mint ahogy más dolgok sem léteznek valóságosan önmagukban, hanem ezek csak a tudatban megjelenő, megformálódó jelenségek. És már ez egy részben ugye arra válasz, hogy ez miért a mára kérdése. Tehát tulajdonképpen nem is testről beszélhetünk, hanem csak testtudatról. Olyannyira nem szét. A test az nem más, mint testtudat, testészlelés. Most, tehát ez már olyan szempontból tekinthető mára kérdésének, ugye ez az egyik, hogy amikor külön test és tudat viszonyáról kezdünk beszélni, akkor ez úgy magába foglalja azt a káprázatot, mint hogyha a test az egy önmagában adott valóság lenne. Egyáltalán lehetne bármilyen viszony a tudathoz. Ezt persze a tudat fordítva is így van, tehát ugyan az is egy mondjuk káprázat, és mondjuk sok spirituális gondolkodó, meg akár vallás is beleesik a másik irányú illúzióba, hogy azt gondolja, hogy viszont a tudat az független és magában létező valóság, ugye? Mind a kettő üres, illetve nincs is kettő, hanem egy valóság van, ami üres, és ennek vannak különböző megjelenései, amik olyanok, mint a mágikus illúziók, hogy megjelennek, de nincs valóságos önmagukban vett szubstanciaszerű létezésük. Na most a testiségben azonban van még egy másik ördögi dolog, ugye, amiért ezt a kérdést márával hozzák összefüggésbe. Nevezetesen, hogy egy olyan fogalom ez, ami mint ezt az önmagában vett létezést nem csak implikálja, mint minden fogalom, hanem kimondottan sugalmazza. Ugye? Mert hogy test az, ami maga a fogalom ezt az önmagában adottságot fejezi ki. Ugye a test az, ami a tehetetlen, ami a szubstancia. Valójában a érdekes, hogy még a nyugati buddhista irodalomban is találkozok sokszor ezzel a meggondolatlan fordítással, hogy például a személyiség összetevői között, ahol ez a bizonyos rupa az öt közül az egyik, ezt testi formának fordítják. Holott a rupában nincs semmi, ami testiségre utalna. Rupa az egyszerűen csak azt jelenti, hogy forma. Ugye? Tehát amikor ezt egy buddhista szakkönyv lefordítja testi formának, akkor tulajdonképpen már egy olyan fordítást ad annak, vagy értelmezést ad ennek a szónak, amivel becsempészi a mára sugalmazását. Ugye? Rupa egyszerűen azt jelenti, hogy forma, és ebben az értelemben a test nem más, mint a tapasztalatainknak a formája. Tágabb értelemben, ahogy a Buddha használta ezt a kifejezést, például ugye, hogy az egész világ benne van ebben a három láb magas testben, mert hogy benne vannak a testre vonatkozó élmények, és benne vannak az érzéki tapasztalatok is, amit az érzékszerveinkben lokalizálunk, ott érzünk. Tehát végül is minden látvány a szemünkben, ugye minden hang a fülünkben, és itt tovább minden tapintás a bőrünkön. Tehát, hogy abból, hogy például Buddha ezt ebben az értelemben használja, nyilvánvaló, hogy a rupa az egyszerűen a tapasztalatainknak a formai megjelenése. És ezért nem korlátozható csak például arra, amit mi fizikai testként élünk át. Amit fizikai testként élünk át, az is csak egy speciális köre ezeknek a tapasztalatoknak. Egy érdekes adalék ehhez, hogy ugye mi hétköznapi emberek ezt a fizikai testünket általában azt hiszük, hogy az egy nagyon egyértelmű és fix, nagyon kötött mondjuk részünk, vagy része a tapasztalatainknak, de például ez már a mai pszichológiában is felismerték, hogy ez egyáltalán nincs így, hogy például hogy mit érzünk a testünkhöz tartozónak, meg mit nem, azok nagyon egyénileg is változnak, meg helyzettől függően is változhatnak. Tehát, hogy például nem tudom én, hogyha levágnak rólad egy végtagot, amputálnak, akkor még utána sokáig mégis ott érzed, pedig már fizikailag nincs ott, hogy ezt hogy hívják, hogy fantom végtag élmény, vagy az, hogy nem tudom én, hogy egyre több mindent kiszerelnek, vagy átszerelnek bennünk, hogyha beléd építenek, nem tudom én, egy műfogat, vagy egy más alkatrészt, akkor egy idő után azt ugyanúgy a saját tested részének érzed, vagy például maga az, hogy hol érzed azt, hogy tehát az, ahol a testünket, a személyes határainkat érezzük, az nem esik egybe a test felületével, és az, hogy hanem van egy kicsivel nagyobb távolság, és azért azt nem szoktuk elviselni, hogyha például annál közelebb kerül hozzánk valaki. De ez a határ például, hogy meddig terjed ki érzésben a testhatárunk, az viszont kulturális meghatározottságú, tehát például a keletieknél általában ez sokkal kisebb ez a határ, mint a nyugati kultúrákban, és ebből adhatnak nehézségek is, ugye, amikor az ember mondjuk egy másik kultúrába utazik, tehát ez sem annyira fix és merev ezek a testhatárok, amennyire azt hiszük. De hogy maga a visszatérve az alapkérdésre, tehát ha elengedjük ezt a kifejezést, hogy test, mert hogy az már amit benne a testünkben testnek érzékelünk, az már nem egy tapasztalati tény, hanem az már valami, amit a fogalom által is sugalmazva az elménk tulajdonít neki. Ugye? Tehát, hogy ez, aminek persze van bizonyos tapasztalati alapja, hát ez a tapasztalati alap az, hogy az ember tehetetlennek érzi magát. Nem, tehát, hogy ugye a testünket sokkal nehezebben tudjuk igazgatni, mint mondjuk a gondolatainkat. És ez erősíti bennünk azt az érzést, mint hogyha a testben lenne valami tőlünk független, ugye, mint a valami tudattól független, valami önlétező, ugye, ami lehúz, ami nehézkessé teszi, ami miatt nehezen tudjuk mozgatni, vagy irányítani. De hogy valójában ez nincs benne, hanem maga a tehetetlenség élmény, az is egy... az egy reális tapasztalat, de ez viszont már abszolút a tudat állapotán múlik, ugye? De hát, hogyha valaki rendesen gyakorol, és elég nagy erőfeszítés beletesz, akkor a testét fantasztikusan uralni tudja. Vagy meg lehet tanulni, és akkor már eltűnik ez az érzés, hogy ez valami tőlünk elidegenedett lenne. Tehát az, hogy mondjuk mennyire érezzük a testet idegennek, tényleg testszerűnek, az nagyrészt életmód, attitűd, gyakorlás kérdése is. Hogyha gyakorolod azt, hogy tudatos legyél a testedben, tehát hogy tényleg jelen legyél, azokat a testi tapasztalatokat, azokat tényleg világosan és összefüggésében átéljed, és a különböző testi gyakorlási rendszerek azok ebben segítenek valójában. Tehát nem az a lényeg, nem a gimnasztika a lényege. Tehát nem azért fogod jobban uralni a testedet, mert nem tudom én, sok fekvőtámaszt végzel, hanem azért, mert azok a gyakorlatrendszerek, és ez látszik is, hogy azok a gyakorlatrendszerek, amiben mondjuk erősebb a meditációs megközelítés, tehát nagyobb hangsúlyt fektet a jelenlétre, a tudatosságra, azok jobban is segítenek a test feletti uralom megszerzésére. Tehát pusztán attól valaki sportol, attól lehet, hogy egy bizonyos területen csúcs teljesítményt tud elérni, de nem fogja uralni a testét. De ezekben a meditatív testgyakorlási rendszerekben, amiket keletről ismerünk, ezek segítenek abban, hogy elsajátítsa, tehát hogy kiemeld a megszokottságból, valójában a megszokottság teszi ezt a, vagy hozza létre ezt a tehetetlenségérzést. Ugyanúgy, ahogy a tehetetlenek vagyunk azzal is, hogyha rászoktunk bizonyos gondolatmenetekre. Ugye hát vannak bizonyos, nem tudom, mindenkinek van ilyen jellemző témája, amiről visszatérő módon agyal, és ezek olyannyira önjáróvá tudnak válni, hogy később már úgy érzi, hogy képtelenek vagyunk nem gondolni azokra a dolgokra. Tehát ugyanez történik a testben, csak még mélyebben gyökereznek, és még erősebbek azok a szokások, azok a karmikus minták, amik rögzülnek a testiségben, és ezért nem tudjuk irányítani, ezért alakul ki ez a tehetetlenségérzés a testtel szemben, és akkor, hogy az elménk alkot egy fikciót, hogy akkor a test az önmagában létezik, ugye azért tehetetlen az ember velük szemben. Úgyhogy én azt mondanám, hogy ne is nevezzük most már innentől kezdve testnek, tehát hogyha meg akarjuk jobban érteni ennek a természetét, hanem maradjunk annak, ahogy a buddhista hagyomány ezt nevezi, és tényleg így ez a szó, hogy rupa, az pont ezt is jelenti, csak nem többet, hogy forma. Tehát, hogy a test az egyszerűen forma. Mert minden tapasztalatnak van egy formája, van benne egy tudomás, és ez a kettő, hogy ezt mondjuk a tudomásoknak a folyamát tudatnak nevezed, de a tudat se egy entitás, az egyszerűen az a tapasztalatoknak a másik oldala. És van egy harmadik része is minden tapasztalatban, hogy ez a tudomásban ott rejlik a legalábbis csirájában az öneszmélésnek is a lehetősége. Ugye, tehát, hogy a tudomás az nem csak a formáról tud, hanem tud a tudomásról is. Nyilván egy önreflexió, egy ébredés a dolgokban. És ez minden tapasztalatban mindig ott van. Tehát ebben az értelemben mondhatnánk azt, hogy ha már a szóhasználatát átvennénk, hogy minden tapasztalatnak van egy teste és van tudata. De mivel mi nem vesszük át ezt a szóhasználatot, ezért inkább azt mondjuk, hogy minden tapasztalásnak van formája, és van arról való tudomás. És ez a kettő nem szétválasztható. Most ugye itt ebben az értelemben is végül is az a fizikai test, amit hétköznapi értelemben testnek neveznek, ebből a nézőpontból is az csupán a tapasztalatainak, a tapasztalataink formai oldalának egy része, egy sajátos halmaza, de ugyanúgy van teste a gondolatainknak is, például, tehát formája legalábbis, van formája az érzékeléseinknek, és ezek integrálva vannak a fizikai formánkba. És nem kötődik tehát maga ez a forma, ez nem korlátozódik, és nem kötődik csak a fizikai testhez, de mindig van benne ugyanakkor tudatosság is. Tehát ez a kettő nem választható szét egymástól. Tehát testről sem lehet beszélni, hát persze lehet, mert mondjuk a fizikusok beszélnek arról, hogy a golyó is egy test, hogy nevezik arról, hogy magában tekintik, a magában létezőnek tekintik, de ugye a saját testünkről nyilván nincs értelme ebben az összefüggésben beszélni. Viszont ez a forma, amit a tudatáramlás megjelenít, és aminek a másik oldala az, hogy tudomásunk van róla, ez a forma nem csak érzéki lehet. Tehát maga még az érzéki formában is az a fizikai testnek az maga is egy összetett jelenség. Hát van látványa, főleg ugye a tapintás benne a legerősebb, vagy abban belső testérzés, van hangja, van szaga, És mivel tehát alapvetően a tudatosság sem tud megjelenni forma nélkül, mert a tudatosság sem egy entitás, az sem egy önmagában létező dolog, hanem a tudatosság az a tudat természetének a mozgása, egyfajta energia. Ezért ebben a mozgásban mindig jelenít meg formákat. Van egy formai oldala. Nem létezik a tudat formán kívül. Ebben az értelemben a tudat sem létezik test nélkül. De ez a ennek a testnek, tehát ennek a formának, amit felölt a tudomás, vagy a tudat áramlása, nem szükségszerű a buddhista hagyomány szerint, hogy az a fizikai test legyen. Beszélnek például már a korai tanító beszédek is az öt tényezős, vagy öt halmazatos létezés mellett, ami a közönséges személyiséget jellemzi, ugye hogy a személyiség a formából, észlelésből, érzetekből, képzőerőkből, vagy ösztönzésekből és tudatból, tudatosságból áll össze. Emellett beszélnek négy tényezős létezés, vagy élet lehetőségről is. És a négy tényezőnél például ott a fizikai test az, ami hiányzik. Tehát, hogy vannak olyan létformák, és ezekből, amikről a múlt héten beszélgettünk, a különböző létsíkokról, ezek közül a fizikai test tulajdonképpen csak a öt alsó léttartományban és az érzéki, a hat érzéki mennyek közül a két legalsóban van. És a fölött fizikai test megjelenés voltaképpen nincsen, de ez nem azt jelenti, hogy még sincs, hogy egyáltalán semmi nincsen, hanem mert ott is van formája a tapasztalatnak, csak nem ez a forma, nem az érzéki forma alakjában jelenik meg, hanem a tiszta formák tartományában. Nem érzéki élmények formájában jelenik meg, azon túl pedig olyan formákban, ugye a formán túli tartományban, amikor átéled a végtelen tudatot, akkor ott a maga a végtelen tudat élménye, az is egyfajta, noha nem formai, vagy nem tudjuk elképzelni, mert nem meghatározható forma értelme, de mégis ott akkor a végtelen tér lesz a tudomásnak a teste. Ami végtelen tudat élményében a tudat végtelenségének az élménye lesz a teste. És így tovább. Tehát mindig van valamilyen formai megjelenése a tudatnak, ez se oda, se vissza nem választott vele egymástól. Most ugye a beszélhetünk ebben az értelemben arról, hogy nem a durva testi létezés az egyetlen lehetséges, hogy ezt mondjuk a fizikai vagy az érzéki formákban megtestesülő tudatosságot durva testi létezésnek hívjuk. Abban az értelemben beszélhetünk finom testről is, amikor ezek a formák nem öltenek érzéki megjelenést. De valamilyen hordozó, lehet, hogy csak az energiának bizonyos megnyilvánulásai lesznek, amiben megjelenik. Bár ezt a durva test, finom test kifejezést, ezt inkább a hinduizmus használja, ugye a sztula sarira, szuksma sarira, ami mondjuk ők náluk van bizonyos ilyen szubstanciákban való gondolkodás, Tehát a buddhizmusban inkább azt mondhatnánk, hogy a valóságban minden egyfajta energia áramlás, aminek van formája, formai megjelenése, valamilyen szintű, nem feltétlenül érzéki, és van egy tudomás, ami ezt kíséri. Na most fontos az tehát a buddhista megközelítésben, hogy ezek egyike sem önmagában létező. Hogy a tudat gerjeszti-e, vagy a tudat kreatív erői hozzák el létre a testet, hát azt mondhatnánk, hogyha a tudatot, azzal a fenntartással, hogy a tudatot azt nem egy szintén egy önmagában létező, nem tudom én, léleknek tekintjük, hanem tisztában vagyunk azzal, hogy ez egy folyamat, egy energia, akkor mondhatjuk azt, hogy a tudat áramlásának, a tudat energiájának a kifejeződése a formai megjelenés, tehát a test ebben az értelemben a tudat alkotó energiájának a terméke, de azért hozzá kell tenni azt, hogy amikor ez a hétköznapi születésben, vagy akár egy nem hétköznapi, akár egy magasabb születésben is megformálódik, általában ez nem egy a tudatnak, nem egy tudatos alkotó művelete. Tehát nem úgy teremti meg a tudat, mint mondjuk egy szuverén teremtő teremti magának a testet, hanem a tudat energiájának az a saját maga által létrehozott karmikus mintázatokba rendeződött, és ezek a karmikus mintázatok hozzák létre a testi megjelenést. Tehát azt szeretném mondani, hogy a tudatteremtő energiája formálja meg, de nem szabadon, hanem a saját karmája által kényszerítve. És ebben az értelemben a testünk, az a test, amit éppen vagyunk, az a karmánknak az egyik legláthatóbb, leginkább érezhető megnyilvánulása. És ha mondjuk elkezdjünk a karmánk megtisztításán vagy dolgozni, a szellemi út az bizonyos szempontból értelmezhető, úgyhogy a karmában megkötött energiáknak a felszabadítása, hozzáférhetővé tétele az élet tudatos teremtéséhez, megalkotásához, akkor ezt a megközelítést alkalmazva a testiségre felfedezhetjük, hogy a testben is a gyakorláson keresztül, például vagy azzal, hogyha az életmódunkat, a táplálkozásunkat kiemeljük a megszokásaink mintázatából, és tudatosabbá tesszük, tudatosan kezdjük megválasztani, és a testünkkel folytatott tevékenységeket is tudatossá tesszük, akkor ezen keresztül az a tehetetlenség és kötöttség, ahogyan átjük a fizikai testünket, nagy mértékben elkezd oldódni. És fel tudjuk fedezni, hogy valóban még a testünket is képesek lehetünk saját magunk formálni, és hát persze a születés adta határokon belül valamennyire felszabadítani. És amikor pedig a test szétesik, ugye, és az energiák spontán módon kioldódnak, hogyha megfelelően felkészültünk a Ér- életünk során már azzal, hogy a saját eszmélésünk energiáját nagyobb tudatossággal és bölcsességgel használjuk, és ne a szokás mintáinkat ismételgessük ezen keresztül, akkor a halálban lehetőség nyílik arra, hogy a következő megformálódását ezeknek az energiáknak már részben vagy egészében kivonjuk a karma mintázatai alól. És ezekre a buddhizmusban, a gyémántott buddhizmusban külön gyakorlatrendszer létezik, ezt úgy hívják, hogy az illúziótest jogája. Ez az illúziótest jogája kifejezés, ez két dologra vonatkozik, tehát egyrészt magában foglalja ezt a felismerést, és itt kezdődik tulajdonképpen a gyakorlat, hogy a testiség, ugye a saját testünk, de maga az egész érzéki testek is, amelyek körülvesznek minket, ezek nem testek valójában, ugye nem önlétezők, hanem csak olyanok, mint a mágikus illúzió, megjelenések, puszta megjelenések. És hogyha megértjük ezeknek a természetét, hogy formálódnak ezek a tudat energiájából, akkor a jelenlegi forma feloldódása után képessé válhatunk arra is, hogy tudva azt, hogy ez egy puszta megjelenés, a tudat folyamatainak a formai megjelenése, ezt az illúziótestet már tudatosan alkossuk meg a magunk által választott szellemi céloknak megfelelően.
Következő rész kérdése. Mi a buddhizmus belső tapasztalásokon alapuló, világos, meditációs tapasztalatokban ellenőrizhető válasza a reinkarnációra? Köszönjük, hogy velünk tartottak!